Oké, okay, akkor álljatok fel.
Miközben szunyókálhatunk.
Így van, ez, aztán énekek.
De ez tőle függ.
Ahol ott a Jézus alszom édesen, igaz? Jó. Tehát én nem is, nem tudod, a pihenés az jót tesz, tehát az alvás is, tehát én nem akarok rosszat senkinek, de nyugodtan aludjál. Nyugodtan aludjál, mert ugye az is az úr ébreszt, tehát hiába fog valakit ébreszgetni. Igaz, Zsolt? Tehát hiába ült az első sorban, tudom, hogy aludhat. A törekvés, a szándék megvan bennem. Jó, kedveseim,
nem csak a tegnap utolsó voltam, és akkor azért nem.
És sok utolsóból lesz első, értem? Most telekvél az első. Na, akkor ránéztem, hogy ott hátul van-e valami szép, hogy hátra jutessenek, de nem. Kedveseim, bele kell vágni gyorsan, mert nagyon sok mindent írtam le itt magamnak, és hát nem csinálod ezt velem, komolyan.
Ez biztos, mert te a mozgó ember vagy.
Azért kérdezem, állva, ülve, fekve? Lekötözve, valamennyi. Éppen ezért, tehát én a előadásom 30 percét, ugye ez ilyen bevezetőkkel szoktam eltölteni, tehát akkor most éppen vágjunk a közepébe, jó, rendben? És hát kezdjük is akkor el az igét olvasni, köszönöm Zsolt. Hát a Márk evangéliumából hoztam egy igét, és aztán majd lesz még más is, de hadd vezesse bennünket ez a fővonal. A Márk 10, hát a 28-31-ig terjedő versek lennének szorosan ahhoz a gondolatmenethez tartozók, amikkel én foglalkoztam, de hát, hogy szépen helyezzük be az egészet, ugye, úgy nevezik ezt a kontextusába, tehát a környezetébe, azért olvassuk el a 17. verstől, jó? Tehát a Márk 10, 17. verstől olvasom az igét. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és téldre borulva előtte azt kérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Nem rossz kérdés, ugye? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráznák, hogy ne lop, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senki, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus erre rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki, egy hiányosságod van még. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt mi történt? Elborult az embernek az arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz, milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. És itt hallom, hogy sokan felsóhajtanak, hogy én nem vagyok gazdag, jó? A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Itt már, ha gazdag, ha szegény, mindegy. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. És itt jön az izgalmas rész. Péter ezt mondta ekkor neki, íme mi elhagytunk téged, vagy elhagytunk mindent, bocsánat, téged nem. Elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus ekkor így szólt, bizony mondom nektek, mindaz, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyát, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem is az evangéliumért, az százannyit kap. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, hallottad?
Figyelek.
És utolsóból első. Jó, első éves teológus voltam, nem árulom el mikor, és képzeljétek el, tehát én nem vagyok nagyon elveszett ember, csak el vagyok veszve térben, időben, kb. Ennyi, meg a bűneimben nyilván, és hát képzeljétek el, hogy első éves teológiai hallgató voltam, és elmentem egy alkalommal sétálni a városban. Már a teológiai évnek a végén. Egyedül. És képzeljétek el, eltévedtem. Képes voltam eltévedni Kolozsváron. Kicsit messze merészkedtem a lakóhelyemtől, és egy adott pillanatban arra ébredtem, hogy fogalmam sincs, hogy merre vagyok. Órákon át kóvályogtam, amíg végre aztán nagy nehezen ráakadtam egy pontra, egy ismerős pontra, onnan aztán visszatudtam igazítani magamat. Na most erre a tévedésre csupán csak pár órám ment rá, tehát nem veszett oda az életem nyilván. De arra gondoltam, hogy mi van, hogyha az életben való vándorlásunk során tévedünk el. És jókora nagy vargabetűt ír az életünk. És az élet alapvető értékeit illetően, vagy azt illetően tévedünk el, hogy mi az, ami boldogsággal, megelégedettséggel ajándékoz meg. Ha ezek mentén tévedek el, de nagyon eltévedek, akkor bizony, ezeket az eltévedésekért sokkal nagyobb árat kell fizetni. Nem egy pár órán megy rá, hanem lehet, hogy rámegy az életed, nem? És lehet, hogy fát, szénát, pozdorját építesz az egyébként jó alapra, nem igaz? Mit használ kereszténységem, ha nem azt szerint élek? Hát az éneknek az írója nem kockáztatott ezzel az énekkel, mert hát erre egyértelműen nagyon egyszerű a válasz. Mit használ kereszténységem, hogyha nem azt szerint élek, ha nem vagyok keresztény? Hát persze semmit nem használ, nyilván. A nagyobb kérdés viszont az, és meg vagyok győződve, hogy ez érdekel benneteket, úgyhogy Pétert is érdekelte, hogy mit használ kereszténységem, ha azt szerint élek. Tehát ez a nagy kérdés, és erre varjak én gombot, most gondoljátok, nem igaz? Még Péter se tudott gombot varni rá, nem igaz? Hát, hogy tudna Pál? Azt mondod? Igen, azt mondják egyébként, hogy éppen Pálferit hallgatott, amikor jöttem elfele, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy az életben eligazodjál, ahhoz nem kell okosnak lenned. Ahhoz, hogy eredményesen jó életed legyen, hogy boldog legyél, ahhoz nem kell, mit tudom én, 160-as IQ-d legyen. Nekem sincs, messze nincs akkora. Mégis lehetek boldog is. És hogy? Lehet, hogy rosszabb, így van. Ha nincs érzelmi intelligencián, azt mondja, akkor biztos, hogy nem fogsz funkcionálni, nem fogsz megfelelően funkcionálni. Na, de minél előbb tisztázni kell tehát a következő kérdést, még mielőtt elaludna bárki is, legalább ezzel maradjon, hogy tegyük akkor így fel ezt a kérdést, hogy megéri-e kereszténynek lenni, nem? Mert ez egy elég akut kérdés. És hogy nem vettem észre rajtatok sem, most ilyen nagy tapsviharba töltetek ki, hogy igen, megéri, halleluja, urrá! Hanem így még jobban figyeltetek rá, hogy na most megmondja a tutit, hogy megéri, vagy nem. Nem merem azt mondani, hogy nem éri meg, mert akkor mind hazamentek. Tehát, én meg maradok János bátyámmal a pácsban, tehát hogy ilyet. De nem azért hívta aki, de azt mondja, hogy hazaküldöm. Pedig volt ilyen, hogy szinte mindenki hazament, és azt Jézus megkérdezte a kis maradéktól, hogy ti is el akartok menni? Mert hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Megéri-e kereszténynek lenni? megéri-e keresztények lenni, sandít rá Péter Jézusra, miközben fél szemmel, úgy magam előtt látom, a gazdag ember után révedezik, aki már pedig nem hajlandó a kényelmes, komfortos és gazdag életét feladva egy kisemmizett vándor proféta oldalára állni. Igaz? Megéri-e keresztények lenni? Tettem fel én is a kérdést annak idején, amikor egyik szememmel a bulit bulira halmozó osztálytársaimat néztem, akiknek minden szabad volt, nekem pedig egy vacak mozifilmért is meg kellett harcoljak a szüleimmel, mert hogyha el akartam menni moziba, akkor nem volt elég anyámtól elkérezni, fiam, megkérdezzük apádat, de addigra már véget ért a film is, az évad is, minden, bezárták a mozit, tehát mire megkérdeztük apámat is. Tehát megéri-e keresztények lenni, miközben mondom az egyik szememmel a nagyon úgy tűnt, hogy önfeledten bulizó életet élvező és habzsoló osztálytársaimat néztem, és másik szememmel pedig akár a szüleimet, akik keresztények voltak, vagy éppenséggel azokat az elődöket, akiknek a példáján nevelkedtünk, és akik óriási áldozatot hoztak azért, hogy a világ egy tisztább és élhetőbb hely legyen, és közben ezért cserébe lenézték őket, megvetették őket. A fájdalmak férfiai és női voltak ők, és ilyenkor nagyon-nagyon komoly volt a kérdés benne, ott ágaskodott bennem, akkor mi a fenének csináljuk mi ezt? Mert hogy ez dolongott ott Péterben is, hogy mi a túró ez az egész. Megéri-e keresztjének lenni, kérdezte meg egy riporter, Viski Andrást, akit biztos ismertek, a Kossuth Rádióban volt egy tüneményes beszélgetés vele. Hát ne, és akkor, ugye, tehát nem ezekkel a szavakkal, nem pont ezekkel a szavakkal kérdezett a riporter, hogy megéri-e keresztjének lenni, hanem ugye azt a kérdést feszegette, hogy látva azt a sok szenvedést, amin a szülei végigmentek, és azt a sok hátrányt, ami őket is kísért az életük során, mégis fogalmazza már meg, hogy mi a titka annak, hogy ők egyébként mindegyik testvér megmaradt a hitnek az útján. Mert ez is nagyon érdekes, nem? Hogy apádat bebörtönzik, téged, anyáddal együtt elvisznek meghalni a Baragánba, megéri-e? Miért éri meg? És András a tőle nem megszokott egyszerűséggel ezt mondta a riporternek, hogy tudja, a gyermekek, és számomra ez egy kulcsmondat is valahol, és szeretném, hogyha kóstolgatnátok, vigyétek tovább a kisoportos beszélgetésekre is, hadd ne válaszoljak én meg minden kérdést ma este, jó? Mert hogy még én se tudok mindent. Tehát azt mondta András, hogy a gyermekek követik a boldog szülők útját. A gyerekek követik a boldog szülőknek az útját. A boldog és megelégedett szülőknek az útját. Na most nem kell azt mondjam közöttetek nyilván, mert ti már nagyon-nagyon kinevelt, kiművelődött keresztény atyafiak vagytok. Hát ha ide jártok gyaluba, akkor nincs is más lehetőségetek, ha csak végig nem aludtad mindegyik gyalú hétvégét. Akkor már sok mindenről hallották, sok mindent tudsz, azt is tudod, hogy bizonyos szükségletekkel születünk erre a világra. Ezeknek a szükségleteknek azt mondják, ki kell elégülniük, ha nem, akkor megsérülünk, és nyilván, hogy nem elégülnek ki a szükségleteink maradéktalanul, nyilván, hogy megsérülünk. És ugye ezek a szükségletek motiválnak bennünket, nos, ha valamelyik szükségletünk kielégül, akkor azt mondják, hogy az már nem motivátor, ugye? Tehát de egészet öntem a hasamat, akkor az már tovább nem motivál, ugye? Nem fogok neki menni még egy oldalasnak, nem igaz? Hogyha csak esetleg így oldalra dülök. Már nem motivál engem, hogyha kielégül a szükségletem. Ezért van az, hogy helybe lép egy másik vágy, egy másik szükséglet, azaz mindig többet akarunk, bármennyi vágyunk teljesül is be, míg nem minden vágyunk be nem teljesül. Na de az a kérdés, hogy van-e ilyen állapot, hogy minden vágyunk, minden szükségletünk beteljen, minden vágyunk kielégüljön. A lényeg az egyébként, hogy van egy bizonyos vágygörbénk, ugye kezdődnek, hogy az a legalapvetőbb szükségletekkel, és azt mondják, hogy amíg ezek a legalapvetőbb szükségletek nem elégülnek ki, addig nem léphetünk tovább, ugye, és erről beszélnek ugye a nagyobb tudósok, hogy ugye vannak hiány alapú szükségleteink, ilyenek a fiziológiai szükségletek, éhség, szomjúság, szexualitás, ilyenek a biztonságunkra néző szükségletek, fizikai védettség, kiszámíthatóság, a szeretet vágyunk, ugye, gyöngétségre vágyunk, viszonzott szeretet kapcsolatra vágyunk, hát azért járunk gyalúba is, mert milyen jó, hogy leülhetünk itt egymás mellé, és hogy précselhetünk egy jót, és megoszthatjuk egymást az életünk, ezért házasodunk, ezért, ugye, legalábbis az eredeti elképzelés ez volt, tehát, hogy ezért házasodunk, aztán nem jött össze minden, de alapvetőleg ezt a szükséget akarjuk betölteni, aztán az elismerés utáni vágyunk, ugye? Hogy én most lebeszélek itt nektek 50 perc, és itt utána ragyog a szemetek, és tapsoltok, és jaj, de jól beszélt ez a pap, soha többet nem hívjuk vissza. Tehát erre is vágyunk. Ezek a hiány alapú szükségleteink, hogy mások is elismernének, szeretném, ha szeretnének, ha hírneves lennék, megvan a becsvágy bennem, és akkor van még egy kategória, az a növekedés alapú szükséglet, ezek a spirituális szükségletek, ide tartozik a kognitív, gondolkodásra összpontosító szükséglet, terület, hogy szeretnénk tudni, szeretnénk érteni, szeretnénk megismerni az igazságot, szeretnénk tudni arra a kérdésre a választ, hogy megéri-e kereszténynek lenni, és képesek vagyunk itt ülni egy órán keresztül, hogy bár megkapjuk erre a választ, mert ez is egy szükségletünk. Vannak esztétikai szükségleteink, hogy milyen jól áll ennek a fickónak a szakáll, vagy vágnál le a fenébe, mert így nem bírok ránézni. Ugye? Tehát vannak esztétikai szükségleteink is. Így szemeled ki magadnak a kislányt, meg a nagylányt, ugye, vagy a szép fiút. És vannak olyan szükségleteink is, hogy meg szeretnénk valósítani magunkat, hogy akarok lenni valaki, nem? Hát azért akarok lenni valaki ebben a világban. Hát, és ez teljesen természetes szükséglet. És ahogy tehát mondtam azt, hogy ugye alól kezdődik, tehát valaki ezt úgy is áll, egy híres pszichológus, a Maslow úgy rajzolt ezt fel, hogy ez egy ilyen piramis, hogy legalul vannak a legalapvetőbb szükségletek, az, hogy éhes vagyok, és kell menjek a WC-re, és egyebek, tehát ez tény, ugye? Tehát nyilván, hogy amíg görcsöl a hasad, vagy hasmarsod van, nem fogsz rám figyelni, hogy én mit mondok, hogy olyan nagy dolgokon elmélkedni, hogy mi az igazság, mikor az az igazság, hogy már a WC-n kéne üljél régen, ugye? Tehát, tehát ha éppenséggel álmos vagyok, akkor engem totálisan nem érdekel az, hogy miről prédikálnak, hanem ott van az a szükségletem, hogy aludjunk egy jót, az kész, nem igaz? De hogyha ezek mind kielégülnek, akkor megyünk egyre feljebb, és aztán miután azok is kielégülnek, aztán még feljebb, és már meg is valósítottuk önmagunkat, már minden megvan, már nagy vagyok, már befutottam, nincs is hasmarsom, meg egyebek, és pak! És még mindig van valami. Tehát azt mondtam, hogy van egy vágygörbénk, és ha minden jól menne, akkor nem tévednénk el, mint én Kolozsváron, igaz? Hiszen az Isten úgy alakított ki bennünket, hogy a vágyainknak a mentén, a vágyainknak a kiélése mentén is akár eltaláljunk hozzá, és azt mondja, megérkeztem, és azt mondja Péter, hogy nem kérdés ez már nekem, hogy mi a helyzet, mi a jutalom, mi az értelmenek az egésznek, már megérkeztem hozzá. De egy másikkel mondja is aztán Péter, hogy amikor azt kérdezi Jézus, hogy ti is el akartok menni, akkor beugrik persze neki. Mit mond Jézusnak? Hát kihez mehetnénk? Már voltunk mindenütt, nem? Hát de most kihez mehetnénk most már? Hát nincs más. Ahol a szív elcsendesül, igaz? Ahol a vágy kielégül. Samária asszony története megvan? Megvan? Aki abból a vízből iszik, ott abból a kutban, az mit mond? Azt mondja Jézus, az megint megszomjazik. Mente a tóra úszni, nem baj. Annyira szomjas vagy. Egy tavat kiinnál. Újra megszomjazik. Így van? Újra szomjas leszel. Újra héjas leszel. Nem elég ez, nem elég az. Van egy autóm, kell még egy. Van egy feleségem, nem kell több. Az is sok, nem igaz? drágáim, hát komolyan. De nem érzem, nem így működtök ti is. Csak én működök így, mert akkor megyek haza, tényleg. Tehát, vagy legalábbis helyet cserélünk, ti beszéltek, és megmondjátok, hogy mitől döglik a légy. Tehát, ja, téged a házas életet? Hát téged már az ördög beszél le, tehát. Figyeljetek ide. Tehát, kezdjük akkor azzal a kérdéssel. Mennyire vagy megelégedett? De csak őszintén, jó? Tehát, hogy éppen ezért nem kell válaszoljálni nekem, mert akkor nem leszel őszinte. Tehát őszintén, mennyire vagy elégedett? Mert hogy tudjátok, nem is csoda, hogy a megelégedettséget illetően annyi tévelgünk. Hisz minden oldalról bombáznak bennünket az ígéretekkel. Én is tudom már, hogy sokkal elégedettebb lennék, ha legalább 2 évente le tudnám cserélni az autómat, nem? Persze a feleségem szerint az oknimat is le kellene cseréljem 2 évente. Sőt, 2 naponta, az már nem akkora nagy szükségletem. Meg lenne a legújabb iPhone-om, ugye? Pedig most vettem 1 éve a másikat, az se rossz. De nem tudom, olyannyira boldogtalan vagyok, hogy nincs meg a kézzétek tiltsz az iPhone 11. Nem tetszett hallani róla, nem mindenki. Na, örülök, tehát boldogok tettek. De én tudom, hogy megjelentés, ugye? És nincs meg. És olyan boldog lennék, hogyha a feleségem nem öregedne olyan gyorsan. Persze, hogy én öregszem, az kit érdekel, nem igaz? Tehát ezt nyomják belénk a reklámok, nem? Hogy te tuti fix boldogabb lennél, ha nagyobb lenne a nyugdíjad, nem? Ha egyáltalán lenne nyugdíjad, nem igaz? Tehát én is. Tehát elképesztően boldog lehetnél. És mindig ez van, hogy elképesztően boldog lehetnék. Elképesztően boldog lehetnék. De mindig nem vagyok az. Az akkor mikor leszel? Hát mikor leszel? Tehát egy 10-es skálán tessenek gondolkozni, és megmérni a saját megelégedettségi szintjüket. Mennyire vagy megelégedve a munkáddal? Mennyire vagy megelégedve a bűvös kérdés, a jövedelmeddel? Mennyire vagy megelégedve a házasságoddal, vagy éppenséggel, a szingliségeddel, mennyire vagy megelégedve? Mennyire vagy megelégedve a házaddal, az autóddal, a komputereddel, a telefonoddal, vagy a gardróboddal, a komáddal, komasszonyoddal, bárkivel? Mennyire vagy úgy elégedett, úgy általában az életednek a körülményeivel? Mennyire vagy elégedett? De erre tevődik egy ennél is izgalmasabb kérdés. Az a kérdés, hogy mennyire kellene megelégedett legyek? Mennyire kellene megelégedett legyek, vagy mennyire tudok elégedett lenni? Most akkor azt tessék nekem megmondani, és Péter valahol ezt is feszegette ott Jézus, nem kell megharagudni Péterre azonnal, tehát, hogy ő, haj, te mocskos parasztja, hogy ilyet kérdezel, ott jársz Jézus, mert aztán ezzel idegesíted a mestert, hogy na mi a fizetség ezért lenne. Pedig nem ezt kérdezi Péter alapvetően, mert nem is. Tehát a Máténál van egy ilyen beszólás, hogy mi a mi jutalmunk ezért. De ott is az eredeti szövegben nem az van, hogy jutalom, ami anyagiakban mérhető jutalom, hanem hogy azt mondja, hogy Péter, csak megáll, hogy mivé leszünk. Mire jutunk mi ezzel az egésszel? Tehát nem azt mondja, hogy uram, hát egy új halászcsónakot, egy Honda motorral legalább tehetnél alánk, meg ezt a csodálatos halfogást azért rendszeresíthetnénk. Legalább hetente egyszer megnyomhatnánk-e a hálót. Nem ezt mondja Péter. Nem ezt mondja. Nem a jóléti teológia tévegését ugye nyomták le az agyán neki, a rómaiak, hanem egyszerűen az van, hogy mondd már meg, hogy mire jutunk mi ezzel a te követéseddel. Mi lesz belőlünk, mi lesz velünk? Tehát az én elvárásaim akkor túl kicsik, vagy túl nagyok? Szabad-e egyáltalán ilyet kérdezni Jézustól? Szabad-e arra törekedni, hogy én jól akarom érezni magam a bőrömben, mint keresztény? Tehát, hogy ilyet, nem tudom, János bátyám, hogy mert ilyen kérdést feltenni egyáltalán? Hogy szabad-e egyszerűen azt a kérdést feltegyem, hogy én akkor törekedhetek arra, akarhatok boldog lenni? Vagy hát igen, hát és azt mondta Jézus, hogy a világon nyomorúságotok lesz, és jönnek, ütnek, jobbról, balról, rugdosnak, szivatnak, és ez az élet, ezt kell vállalni, nem? Holott Jézus a válaszában sem ezt mondja. Elolvasta az igét? Még egyszer elolvashatod. Mi van ez? Tehát ugye, hogy tovább menjünk, és ugye körvonalazódik bennünk ez a kérdés. Továbbra is ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Megéri? Megéri keresztények lenni? Még mindig nem tudjuk, igaz, de haladunk. Azt tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi van az elégedetlenségemnek a mélyén? Mi van a mélyén az elégedetlenségemnek? A szomjúságomnak? Ugye, és a Biblia szerint ott kell keresni a választ valahol a legelején, az Édenkertben, mert hogy azt mondja a Szentírás, hogy az elégedetlenségünknek elégedetlenségünk egy kapcsolati diszfunkcióból ered. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatunk megszakadása áll minden emberi szomjúság és elégedetlenségnek a mélyén. Levágtak valami fővezetékről bennünket, igaz? Levágtak bennünket valami olyan forrásról, az életnek a forrásáról. Erről beszél valahogy Jézus, ugye én vagyok nem azt mondja, hogy a főcsap, hanem hogy értsék jól a zsidók is, én vagyok a szőlő tő, ti a szőlővel szők, és ugye maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mert ugye nálam nélkül semmire sem jutok. Azt kérdezi Péter is, hogy akkor mire jutunk veled? Tehát abban a pillanatban azt mondja a Szentírás, hogy elszakadtunk Istentől, elszakadtunk az elégedettségtől is. Onnantól kezdve nincsen elégedett ember a világon. Nincsen. No, de a kérdésünk az, hogy mi az, ami számít? Ugye nagyon kevés embernek adatott meg az a kiváltság, hogy az emberi lehetőségeknek a határáig jussanak el. Vagyis, hogy bármit, amit szemük szájuk kíván, azt megengedhessenek maguknak, nem? Mert hogy alapvetően mi nem vagyunk ebben a helyzetben, még a legmódosabb ember közünk az sincs ilyen helyzetben, hogy bármit megengedhetne magának. De vannak a világon, és voltak a világon, és most is vannak a világon olyan emberek, akik anyagi értelemben a világban élve lehetőségeknek a szintjén szinte mindent megengedhetnek magunknak. Hát nyilván a könyöküket nem tudják ők sem megnyalni. Esetleg ti próbálkozhattok, de nekem még nem sikerült. De ott volt Salamon, Dávidnak a fia, Izraelnek a királya, biztos, hogy ismerős, igaz? A Szentírás és a történelem is egyébként úgy tartja őt számon, mint a korának legbölcsebb és egyik leggazdagabb emberét. És ez a király megdöbbentő dolgokat állított az életnek az igaz értelméről. Sőt, sokkoló dolgokat állított az életnek az értelméről. A Prédikátor könyvében ír erről bizonyára, ez is megvan előttetek, bár nem szeretjük olvasni, egy teljesen lehangoló olvasmány. Prédikálni is nagyon szeretünk róla, én végigvittem sorozatba, egyébként nagyon izgalmas volt. Elképesztően élveztem. Nagyon sokkoló, nagyon őszinte vallomások, és ő úgy beszél, Salamon úgy beszél, hogy mindazt, amit mond, az tapasztalatból tudja. Tapasztalatból tudja. Tehát én szíthatom a gazdagokat, nekem a fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy van egy Ferrari, meg van 600 feleséged, vagy 700 feleséged, meg nem, 700 ágyasod, meg 300 feleséged. Nem tudom, hogy mit jelent ez, ugye? De ő tudta. És ő az, aki elmondja, hogy mi az, ami megelégíthet bennünket, és mi az, ami azzal az elkeserítő érzéssel hagy bennünket, hogy mindaz, amit tettünk az életünkkel, és amit általában tenni szoktunk az életünkkel, az nem egyéb, mint így fogalmazza meg, hogy hasztalan erőlködés. Mint amikor ám a WC is hasonlatot használtam, űsz és hasztalan erőlködsz. De nem így az eredetiben azon, hogy olyan, mint amikor a levegőt fogdosod, így a szelet akarod befogni, meg akarod fogni a levegőt. És mindig csak a levegőbe markolsz. Tehát, hogy mi, és egy olyan király mondja ezt, a szélnek a kergetése, így van. Egy olyan király mondja ezt, akiről így kívül azt mondjuk, hogy nem, miről beszél Salamon, te nem a levegőt fogdostad, minimum a jó nőket fogdostad, meg minden egyebet, meg mindened megvolt, hogy mondhatod te ezt? Nem vagy te egy kicsit hálátlan? Mert közben az élet mindent megadott neked? Hát bezeg én. És a következőket mondja a konklúzió, az élet filozófiája Salamonnak, azt mondja, igen nagy hiába valóság. Igen nagy hiába valóság. És mint akinél megakadt a tű, ismét elmondja, igen nagy hiába valóság. Ez a könyvének a nyitánya. Na, egy ilyen könyvet végigolvas, ami így kezdődik, nem? Tehát már attól depressziós vagy, hogy elolvastad. És a Bibliában benne van. Na, és könyvének első két fejezetében ezt a nagyon komor, csalódott világnézetet alá is támasztja egyébként. Tehát nem csak ott nyüszítget, ott jó dolgában, mert szoktuk ezt is mondani, hogy az ember jó dolgában bolondul meg, nem? Hanem ez komoly érvekkel is alátámasztja ezt a csalódott világnézetet, lépésről lépésre leleplezi értelmetlen törekvéseinek nagyon ideiglenes és efemer értékét. Amikről viszont azt gondoljuk, és azért akarok most gyorsan végigszaladni veletek ezen, mert hogy azt gondoljuk, hogy ezek, ha meglennének, azok sokkal boldogabbá tennének bennünket. Tehát azt gondoljuk, mikor be se valljuk magunknak, de azért mégis azt gondoljuk, hogy na most azért egy kis nyugdíjemelés, aki jól fogna. De legalább annyit, uram, mégis, na. Olyan nagy kérés lesz, hogy itt még egy-két halat a csónakban? Nem. Na most hadd vázoljuk akkor fel a szélkergetésnek a tuti biztos útját. Tehát mi az, ami nem ad meg elégedettséget? Mi az, ami nem elégít ki bennünket? És Salamon ilyen dolgokat mond. Az egyik dolog, ami nem ad megelégedést, testi egészség. Pedig azt mondja a magyar bölcsesség, hogy csak tűzöletes úr, csak egészség legyen. Ugye? Csak egészség legyen, és a többi az nem érdekel, nem számít. Persze, hülyeség. Azt mondja erről Salamon, nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd ezután lesznek. Most elnézegettem a múltkor, hogy kézben ott a gyülekezetünkben mennyi mindent megvalósítottunk abban a rövidke 20 évben, amit ott töltöttem. És most úgy néz ki, hogy még többet meg fogunk valósítani még az elkövetkező években, hogyha Isten segít bennünket, és úgy látszik, hogy igen, hogy meg akarja áldani ezt a munkát, de sehogy sem megy ki a fejemből, hogy készültem így hozzátok, hogy hát mi volt ott akkor, amikor oda kerültünk, és aztán mi lett ebből, és közben nekem meg folyamatosan ezt az üzenetet hozza, hogy pillanatok alatt ismét enyészetté tud válni ez az egész. Pillanatok alatt le lehet élni. Mind mehet keresztül egy nyugdíjba vonuló lelkész ilyenkor, nem igaz?
Semmi gond.
Helyes, jó. Ez a jó, azt jelenti, hogy te már megharcoltad magad harcát. De ha belegondolunk emberileg Salamon érzései mentén, meg a világnézete mentén, akkor az ember erre gondol, hogy ha én ma meghalok, akkor két nap múlva már is takarítanak, nem? Ennyi. Tehát két nap múlva már a föld alá tesznek, nem igaz? És lehet, hogy akkora tervezésben voltam, meg akkora projekteket csináltunk, meg akkora, ugye? És egy pillanat alatt az egész elúszik. Ennyik vagyunk itt a földön. És jönnek az évek, évtizedek, évszázadok is. Lehet, hogy 100 év múlva is ugyanazt a füvet fogja nyírni valaki az udvaromon, mint amit én nyírtam. És ki emlékszik már arra, hogy én 100 évvel azelőtt bármire is törekedtem. És bármit is megvalósítottam, nem igaz? És a jó egészségnek örventem egy ideig, nem igaz? Aztán azt mondja, a szélkergetésnek másik biztos útja, hogy csak szelet fogsz fogni, tehát semmit, az a tanulás és a műveltség. Fuha! Ezt fiatalok között nem merjük elmondani. Salamon hírnevének egy nagy része a bölcsességéhez kötődött, és ez nem csak véletlenszerű dolog volt, mert hogy Salamon képezte magát, törekedett, ugye, azt mondja ugye az első fejezetből olvasok most igéket, 13. vers, rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. És rossz foglalkozás ez. Azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Így gondolkodtam magamban, 16. vers, én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben, és igaza volt. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, akkor megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. És megtudtam, hogy ez is hasztalan erőködés. És eszembe jutott, hogy én majdnem belehaltam a tanulásba, amikor az egyetemet elvégeztem, nem kell megijedni, azért nem volt általában jellemző ez rám, hogy a tanulásba halljak bele, de nem tudom, mi ütött belém, az 5. éven, hogy én arra gondoltam, hogy most akkor leszek beteljesedett, és akkor leszek megelégedett, hogyha én bebizonyítom önmagamnak és a világnak, hogy 10-essel fogom végezni az 5. évet. Hát, kérem szépen, nem jött össze, mert becsúszott 1.9-es, kérem szépen, az 5. év végére, és képzeljétek el, csak 9.96-tal kispapisztam. De közben pánikbeteg lettem. Közben a kialvatlanságtól és a túlhajszoltságtól, a óriási nagy megveszekedett bizonyítási vágytól lebetegedtem. És mi jött ráadásként? Az, hogy kidobtak egy olyan faluba, ami a világ kerekségnek a legnyomorultabb faluja volt. De Tóti mellett van, ez volt az egyetlen erénye, így van. Mit értem én a sok tanulással? Nem. Ráadásul ugye könnyen megesett, hogy annak ellenére, hogy tanultam, meg olvastam, meg készültem, ugye, sőt, nagy a valószínűség annak, hogy mégis bután fogok meghalni, nem? Már csak azért is, mert azt mondják, hogy a jó pap hótig tanul, de mégis bután fog meghalni. Mert ahol sok a bölcsesség, ott sok a bosszúság is. És aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is, mondja Salamon. Aztán következő, azt mondja, hogy az élvezetek hajszolása, az sem adott neki megelégedést. Így fogalmaz, második fejezettől kezdve, ugye fejet ugrik a hedonizmusba, az élvezeteknek a hajszolásába. Azt mondja, a nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség. Az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidámítom magam, de csak úgy, hogy az eszemet a bölcsesség vezérelje, tehát, hogy nem iszom el az agyamat, igaz? Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Na most, hadd kérdezem meg, mennyi bor kell ahhoz, hogy a szíved fájdalmát, a sóvárgó vágyaidat elmossa? Mennyi bor kell ahhoz? Ha nincs akkora hordó a világon, igaz? Nincs a világnak az annyi bora, amivel ezt el lehetne enyhíteni. Az elvonó kúrák tele vannak olyan emberekkel, akik megpróbálták. És a temetők még inkább tele vannak olyanokkal, akik még elvonó kúrára sem mentek el. Úgy van? És ez mind csak azért, mert egyszerűen éreztem azt, hogy megelégedett akarok lenni. Valamivel akarok maradni. Aztán munka, sikerek, megvalósítások. 4. dolog, ami megint csak szélkergetés Salamon szerint. Azt mondja, nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Van itt biztos sok jó gazda ember, jó gazdálkodó ember, aki önmagára ismer ebben. Ugye csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Halmoztam a sikereket, dolgoztam nagyon sokat. A karrieremet helyeztem az előtérbe. Egy gazdag lányt folyamatosan irigyelt az egyetemi szobatársa. Egyszerűen nehéz volt megszokni azt, hogy a mellette lévő lány mindent megengedhet magának. A legújabb autóval érkezett meg az egyik évnek az elején, a legjobb ruhákba öltözve, és bejelentette, hogy nyáron a Hawaii-szigeteken voltak nyaralni, és ez a lány kétségbe volt esve, és egyre üresebbnek, és egyre nyomorultabbnak érezte magát. Míg nem aztán később kiderült, hogy közben meg, mindeközben pedig a gazdag lány pedig iszonyúan irigyelte őt. És tudjátok miért? Azért, mert elárult egyszer, azért, mert én mindig azt láttam, hogy neked igazi kapcsolatod van a szüleiddel. törődnek veled, értékelnek téged, mosolyognak rád, érdeklődnek felőled. És én mindig ezt irigyeltem. Az enyémek soha nem voltak otthon. Az enyémek meg kellett valósítsák önmagukat. Az enyémek be kellett fussanak egy karriert. És kompenzáltak, mindig tolták alám a jobbnál jobb dolgokat. De mit értem bele? Az életem boldogtalan maradt, és én irigyellek téged. Te meg irigyelsz engem. Már tiéd is üres. Ennek ellenére. Ugye? Aztán azt mondja, Salamon ötödik dolog, vagyon. Szereztem szolgákat és szolgáló leányokat, de házamnál született szolgáim is voltak, marhacsordám és júnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálembe. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét halmoztam fel. A múltkor hallottam, főgondokon mondta el, hogy beszélgetett a Margittán az egyik legnagyobb vállalkozóval, és ő mondta azt, hogy hát, az az igazság, miközben már a fia zombi, a drogtól, meg egyebektől, azt mondja, hogy az az igazság, hogy visszasírom azokat az időket, amikor egy szimpla, egyszerű műszerész voltam. Visszasírom azokat az időket. És mi meg nézzük, hogy milyen autóval jár, mekkora palotája van, mennyi vagyona van, és milyen boldog lehet ő. Nem igaz? Bill Gates neve ismerős?
Hajjaj,
hát Bill Gates, ki nem ismeri, jó barátunk Bill Gates, hogy ne. Az ő vagyonát gyarapítjuk mindannyian, nem igaz? Tehát a Microsoftnak az alapítója, ugye ő az, aki a Windows nevű programot, meg a Microsoft Office nevű csomagot piacra dobta, és úgy képzeljétek el, hogy jelenleg 91 milliárd dollár a nettó vagyona. Nettó. 91 milliárd dollár. Elképzeled? Én nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni. Egy híres amerikai prédikátor készített vele egy interjút pár évvel ezelőtt, és megkérdezte tőle, most úgy látom, hogy a vagyonhalmozás után most a vagyon szétosztásra összpontosít, mert megalapították a Gates Foundation, tehát a Gates alapítványt. Mi vezette erre, hogy ezt a lépést megtegye? Mire a válasz? Nagyon egyszerűen azt mondta ez az ember. Egy nap megkérdeztem önmagamtól, mi a lényeg ennek? És mi a célja? És mire jutok vele? Idén még megszerezhetek újabb 5-10 milliárd dollárt. És akkor? Hány milliárd az elég? És ekkor döntötték el a feleségével, hogy létrehoznak egy alapítványt, amin keresztül a harmadik világ nyomorúságain próbálnak enyhíteni. Freudról is bizonyára hallottatok, a pszichológusra egyszer megkérdezték tőle Freudtól, hogy milyen pácienseket szeret inkább? A gazdagokat, vagy a szegényeket? De nyilván nem olyan alapon kérdezték, hogy ki fizet többet. És nem is olyan alapon válaszolt a Freud azt, hogy nos, tudják, hogy kiket szeretek jobban? A gazdag klienseket szeretem jobban. És mit gondoltok, miért? Miért szerette Freud a gazdag klienseket jobban? Miért mennek az emberek a pszichológushoz?
Hát itt volt a bajuk.
Hát a lelki sérülésekkel, bajokkal, és megoldást keresnek, ugye? És azt mondta Freud, tudjátok miért? Azért, mert a gazdagok már nagyon jól tudják, hogy mi az, ami nem hoz megoldást. Mert ők végigmentek a szükségletek piramisán, nem? Tehát ők már nagyon jól tudják, hogy a szegény még azt hiszi, hogy ha nekem egy milliárdocskám lenne, ne, dehogy egy milliárd, egy millió dollárom, ha lenne, hát akkor már a falra másznék boldogságomban, nem? Egyébként hallottátok, hogy Magyarországon egy hajléktalan nyert 636 kb. 600 valamennyi millió forintot. 600 valamennyi millió forintot. A lottó. Én látom rajtatok, hogy mindenki lottószervényt fog venni ma. Oké, nekem is vegyetek egyet, jó? 600 valamennyi milliót, és most olvasom róluk, hogy le vannak szegényedve megint. Ennyit él. Kedveseim, folytassam? Szex. azt mondja, szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, a szép nőket, ugye? Egyetlen egy ember sem tud téged boldoggá tenni. Holnap fogtok hallani a házasság frissítéséről, egyedekről. Ne hallgassátok. Ha azt mondja a kovám nektek, hogy boldoggá tud téged tenni a férjed, vagy a feleséged, dobjátok ki innen ezt a fiút. Erre megy rá minden házasság. Erre megy rá minden házasság, hogy azt mondom, hogy hallgass, most figyeljél. Hogy azt mondom ennek a lány, nem ennek a lánynak. Ma már ilyen világban élünk, nem? Ma már ilyen világban élünk. Ma eldöntjük, hogy mik vagyunk, nem igaz? Honnan tudod, hogy én fiú vagyok, nem igaz? Így van. Na, tehát nézek ki magamnak egy hölgyet, jó? Férjes tetszik lenni?
Nem.
Nem, akkor elhossz ennek a lányra. Az a baj, én nős vagyok, ez van. De te fogsz engem boldoggá tenni. Ha valaki önnek azt mondja, hozzá ne menjen. Nem szabad. Esetleg ez a fiú. Vagy még nagyobb ki, még nagyobb arc, mert a férfiak olyan nagy arcok tudnak lenni, miközben udvarolnak, nem? Óriási hülyeségeket szoktak mondani. Tapasztalatból tudom. És az a baj, hogy erre hivatkozik mindig a feleségem. Hogy olyan szépeket mondtál nekem 25 évvel ezelőtt. Mondom, olyan marha voltam, komolyan. És büszke. Mert hogy én majd boldoggá teszlek téged. Fenéket. Akik házasságban élnek, már tudják, nem? Hogy ez nem működik. Ez nem működik. És ezen megy tönkre, mert irreális elvárások elé állítjuk a másikat. Hogy te vagy az én boldogságomnak a forrása, beteljesítője, non plus ultrája, aranyere, mindenem. Az aranyér az rendben van. Jogos elvárások egyébként, hogy boldogok akarunk lenni. Tehát jegyezd meg, hogy nem rossz elvárás. Nem rossz elvárás, mert hogyha nem az lenne a célunk, hogy igen, hogy akarunk, boldogok akarunk lenni, beteljesedett életet akarunk élni, akkor azzal vádolnánk meg az Istent, hogy te mivé teremtettél bennünket. Nem örömödben teremtettél bennünket? Csak nem a másiktól kell elvárjad ezt. Mert a másik nem tud téged boldoggá tenni. Ez is egy közhely már, ugye ismeritek biztos Jucika néni, Feri bácsi, meg van Riski Feri bácsi, meg az ő felesége. Biztos, ahol vannak, akik olvasták a könyvét, amikor Feri bácsi oda sonfordált Jucika néni, ez a szerelmi vallomása, hogy ja, hát én szeretem magát. Csak azt mondta Jucika néni, maga csak szeresse az Úr Jézust. És ami abból nekem marad, az elég, az elég, az elég, így van. Jó, és még egyet mondok, és akkor ezzel befejezem a vezetőt, igen. A hírnév, nagyjá lettem, és fölülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálembe. De megmaradt a bölcsességem is, mondja Salamon. A hírnév is egy nagyon pusztító szélkergetés. Hallottatok már sztárokról, akik öngyilkosok lettek? Ha, de nagyon érdekes. Dollármilliókkal a számlákon. Jobbnál jobb lehetőségekkel. És egyszer csak felköti magát, egyszer csak túladagolja magát, egyszer csak felvágja az ereit, vagy egyszer csak egyszerűen meghal. Mert nem bírja tovább. Mert olyan üres az élet. Salamon konklúziója. Jegyezd meg. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. És akkor jön Péter szegény, jóval Salamon után, és azt mondja neki, azt mondja Jézusnak, hogy ne haragudj, mester, mi mindent elhagytunk, vagyis eltaszítottunk magunktól, elutasítottunk, hátratettünk mindent, és követünk téged. mivel maradunk? Sokat gondolkoztam azon, hogy mit jelent az, hogy mindent elhagytunk. Kicsit olyan arrogánsnak is tűnt nekem Péter. Egyébként Calvin atyánk is egy kicsit ledorongolja Pétert, azt mondja, hogy hát azért az ember egy kicsit túloz, amikor azt mondja, hogy ott én mindent elhagytam Jézusért. Fenéket. És igaza van Calvin atyánknak is, mert ez, hogy én mindent elhagytam, ez is egy tündérmese, nem? Mert nem, úgy van, nem? Tehát mindig visszatérsz azért, jó, Jézus, de a kis bálványaim megvannak? Jézus meg a mindennapi sorozat, vagy minimum, nem? Vagy az a kis pénz, attól még lehetsz pénzimádó, hogy nincs pénzed? Nem? Szerintem nincs rá lehetőséged, de úgy vágysz rá, hogy majd megpusztulsz bele. Nem? És azt köti le minden gondolatodat. Lehetsz. És akkor azt mondja, hogy mi mivé leszünk? Mi mindent elhagytunk. Tehát ugye, igen, visszatérek el, hogy mit jelent az, hogy mindent elhagytunk? Azt mondja Péter, hogy mi eltávolodtunk mindettől. Hogy sok mindent megpróbáltunk. Van ez az ének, hogy sok mindent megpróbáltam, sokszor rossz úton jártam. És most szeretném tudni, hogy ez a jó út. Ez az az út. Ez az az út. Te vagy az Jézus. Küldték, keresztelő János küldi az övéit Jézushoz. Ül a börtönbe csóró, nem igaz? Készítette az utat Jézusnak. Legy lelkesedéssel, mert ő is keresztelte, mindent csinál. És azt mondja, te vagy az, vagy várjunk még valami másra. És jogos kérdés. Csak a papok áltatnak benneteket, hogy fizessétek ki az egyházadótokat. Ezért ennyi az egész. Te vagy az Jézus, vagy menjünk mi is haza. Menjünk mi is utána a gazdag embernek, és kezdjünk el ismét halászni, csináljuk a dolgunkat, ne foglalkozunk vele, ültünk itt melletted eleget, mondjad, mi van, mondjad, mi a lényeg. Közben megérzi, mert azt mondja, hogy mindent elhagytunk, és senki nem kényszerítette rá. Vagyis ez a Péter valószínű, ebben a Péterben megérett az a gondolat, hogy igen, sok mindent kipróbáltam, és látom, érzem, hogy nem szűnt a szomjúságom. Nem szűnt a vágyam. Nem lettem boldogabb. Nem lettem megelégedettebb. És akkor mi lesz ebből? Megéri? Van itt még valami jobb? Valószínű, hogy van. Valószínű, hogy van, Péter ráfarag, ráérez. Valószínű, hogy van valami jobb, ha te képes voltál azt mondani a gazdag embernek, hogy szépen osztogassa szét mindenit, és aztán kövessen téged. Mi is velünk téged, Jézus, biztos nem mondtad volna ennek a fiúnak, hogy a te vagyonod nem ér annyit, mint az én követésem. De akkor mondd el, hogy mi ez. Mi a te ajánlatod? Na, és akkor megérkeztünk a bevezet után a lényeghez. Ezt 10 percbe el kell intézni. Mi a Jézus ajánlata? Mi a csodának jártok ti ide? Van, aki nem tudja még, de nem baj. A jutalom, az egyik jutalom, kedveseim, hát de addig, oda még el kell jutni, várjunk egy kicsit. Miért sietünk annyira? Miért sietünk már az örök életben? Ezt úgy nevezik teológiai, hogy eszképizmus. Elmenekülni. Tehát, hogy, igen, hogy jaj, mi megyünk a mennyországba, hogy, de közben azt mondja Jézus, hogy a mennyország az... Ha nem kezdted itt el, akkor nem is fogod ott folytatni. Ha itt nem érzed, hogy itt van a mennyország, akkor ott se lesz. Akkor ott se lesz. Mert Jézus itt is itt van. Veletek vagyok. Veletek vagyok. Hogy van? Minden napon. Komolyan? Ma is? Tényleg? Most ebben a pillanatban? Akkor miért menjünk a mennyországba? Itt van. Eszképizmus az, hogy jaj, mi menekülünk a mennyországba. Ami itt van. Ami itt van. Jó. Az első ajándék a helyreállítás. Az örömünknek a helyreállítása. Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy megkeressem és megtaláljam, ami elveszett. Nagyon találóan fogalmazott valaki, akkor azt mondta, figyeljetek ide, nem azért vagyok keresztény, mert ettől feltétlenül boldogabb leszek. Nem az öröm miatt vagyok keresztény, hanem azért vagyok keresztény, mert a kereszténység igaz. Mert igaz. Egyébként Richard Dawkins, a nagy ateista gondolkodó, ugyanennek a gondolatnak a mentén próbál másokat az ateizmus felé vonzani, mert azt mondja, hogy ő se azért ateista, mert az ateizmus az vagány dolog. Nem olyan vagány ateistának lenni, és azt mondja, hogy feloldódunk, mint egy nagy szerves trágya azében, a földben, és akkor majd legelnek a tehenek fölöttünk, nem? Hát ez nem egy vagány kilátás. Csak azt mondja Richard Dawkins, ez a nagy ateista, hogy ez az igazság. Ezzel szemben mi a Bibliában azt olvassuk, hogy az az igazság, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ha emiatt szenvedni kell, ha emiatt üldöznek, ha emiatt képen vágnak 6-szor, 600-szor, 700-800-szor, ha ez igaz, akkor engem nem érdekel, mert inkább itt, hogy a tehenek legeljenek fölöttem, nem igaz? Értitek? Tehát, hogy nem azért, hogy ja, hogyha hívő leszek, akkor lesz jobb autóm, vagy szebb lesz a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyerekeim egészségesek lesznek, mert sokszor ilyen hülyeségekkel bombázunk magunkat, nem? Vagy akkor, most mi ezt örülünk, és hallelujázunk, és dőlünk ki, nem leszünk soha boldogtalanok. A hívőben lehet boldogtalan? Hát persze, ha meghal valakit, meghal a gyereked, most azt várja a Jézus, hogy ugráljál, mint a bakecske? Hát ő tudja, hogy milyen világban élünk. Tudja, hogy hova romlott a világ. Tudja azt, hogy a világban nyomorúságotok lesz. Én azért jöttem, aki elveszett, akinek fáj, akinek nyomorúsága van. És nem mondta azt, hogy nem lesz nyomorúság, hogy nem lesz fájdalom, hogy nem lesz örömtelenség, hogy nem lesz boldogtalanság, de mit mondod? Azt mondta, hogy lesz helyreállítás. Hogy az, hogy nem egy selejt vagy a világmindenségben, nem szerves trágya vagy a világmindenségben, nem atomok véletlenszerű összerakódása, hanem te egy teremtmény vagy, akit az Atya szeretetéből teremtett, és megvész a dűtől, amikor látja, hogy tönkretmény megy az életed, és tönkreteszed magadat. Hát nem egy csodálatos üzenet ez, kedveseim? És ezért érdemes vállalni az üldöztetést is, nem? Érdemes azt mondani, hogy te hülye szent fazék. Te vén tyúk vagy, azt mész oda. És hiszel ezekbe a mes... Persze, hiszek. Mert igaz. Megjegyezted? Mert igaz. Helyreállítás. Az ajándék, tehát a helyreállítás. Azt mondja, mikor megtértem, nem azért tértem meg, mert Istenben nagyobb volt az örömöm, mint Istenen kívül. Hát persze, megyünk bulizni, iszunk, eszünk, ugye? Élvezzük az életet, nem köteleződünk el, nyomatjuk a csajokkal, hát persze, vagány, csak... Mit mondott Salamon? Micsoda ez? Szélkergetés hiába valóság. Így van. Tehát azt mondja, nem azért értem meg, mert Istenben nagyobb volt az örömöm, mint Istenen kívül, hanem azért, mert a valósága összenyomta a tőle való függetlenségemnek a vágyát, és igába hajtotta az akaratomat. És aztán ezt persze olyan öröm követte, amiért szívesen választottam volna akár az életem végéig tartó fájdalmakat is. Ez egy nagyon komoly hívő fiatal teológus írja. Az ajánlat, tehát a helyreállítás, nem a fájdalommentesség. Ha kimegy a válad, hogy teszik helyre?
Hát
fáj bizony. De hogyha helyre kell állítani a kificamodott csontjaidat, ahhoz a fájdalommal jár. Persze, összesebzettek vagyunk, nyomorultak vagyunk, belenyúlsz a sebedbe, persze, hogy felszíszensz. De ha tudod, hogy ennek a végeredménye a teljes helyreállítás, a teljes gyógyulás, amikor azt olvasod, hogy letöröl az Isten a szemedről minden könnyet, akkor azt mondod, én azért hiszek, mert ez igaz. Azért követem Jézus, mert igaz. És én többre vágyom, mint arra, hogy megemeljék a hitem miatt a fizetésemet. Nem! Pedig tényleg sokszor ilyen bagatel dolgokkal bombázom az Urat, hogy jaj, hát jaj már! Még úgy is meghalok, ha magas fizetése, alacsony fizetése, nem igaz? Így is, úgy is meghalsz. 10 szobás lakás házadban? Vagy 2 szobás? Ugyanoda jutsz! És ezt kérjük az Istentől, hogy nagyobb házam legyen. Azt mondja, múltkor rám ír egy fiatal, azt mondja, hogy a vállalkozó a férje, azt mondja, hogy fuaj, most valami nagy gond van. Úgy jött az a férje, azt mondja, hogy ő már nem is hisz az Istenben, már megharagodott rám. Na mondom, Végre. Hát az arra az Istenre meg is kell haragudni, akit te alkottál magadnak. Aztán, hajaj, baj van itt. Bírjátok még? Sikerült, hogy követitek? Jó? Mondjad nyugodtan, mondjátok, tessék leállni, ennyi, elég volt, már rég sok volt. Helyreállítás meg volt? Megelégedés. Ó, hogy mondja az igen, nagy dolog az Isten félelem. Ez csomagban van, tudjátok, mint régen a Ceausescu könyvek, a jó könyvvel.
Az ennivaló
hallal. Úgy volt, össze volt kötve. Akartunk venni jó Agatha Christie krimit, Ceausescu-nak a 14. pártkongresszuson elmondott összes beszédét meg kell hozzávenni. Az már az jobb volt, mint egy krimi. Hát az már thriller volt. Na ez is csomagban érkezik, nem? Csomagban jön. Az Isten félelem megelégedése. A tanítványságnak ez egy óriási jutalma, hogy elcsendesíti a szívet, igaz? Te vagy az, akinél a szív lecsendesül. Ismeritek ezt az éneket? Te vagy az, akinél a szív lecsendesül. Azt mondja, hogy én az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, hogy a világ adja néktek a békességet, igaz? Nem nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne féljen! Van lakóha elég, az mennyei Anelét megépítették, igaz? És mehetünk, mindek van hely. Csak akkor nem jutsz oda, ha úgy döntesz, hogy nem akarsz oda jutni, nem igaz? Azt mondja, a Samári asszonyra visszautalok megint, amit mondtam, hogy aki ebből a vízből iszik, amit én adok, az soha többé meg nem szomjúhozik. És van, igen, ide írtam, el akartam olvasni nektek, de most elfogom azt, házi feladatnak kiadom, vagy elolvassák itt a papok nektek esti meseként. Reményiknek ez a Békesség Istentől című verse. Egy kicsit romantikus, egy kicsit olyan, na, reményikes, de gyönyörű szépen fogom azzal a lényeget, hogy nyugalma nincs a léleknek. Persze nyugtalanok vagyunk sokszor. Jön ez, bejön az aggódás is. Szokott? Mint a férfiakra nézek, mert nőkre nem merek. Mert ők a legaggódósabbak nyilván. Meg én. Tehát én nőies vonásokat hordozok. Anyámtól örököltem, persze. Áldott legyen az emlékezete. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Milyen jó, hogy így köszönünk egymásnak, nem? Hogy a feltörő szomjúságunkra tudjuk, hogy hol a válasz. A tanítványságnak ez a jutalma? Jutalma a tanítványságnak? Hogy Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. De jó, milyen szép dolog. Aztán, az is ajándék, ami miért megéri keresztények lenni, hogy nagyon tényszerűen láthatjuk a dolgokat. Tehát ugye kapjuk a tényeket. Jézus, így fogalmaznám, hogy Jézus nem árul zsákba macskát. Érdekes, hogy Jézus sokat beszél a rosszról, a nehézségekről, arról, hogy a világon nyomorúságotok lesz, igaz? És mond ilyen keménységeket is, például, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Na hát, kinek kell ez a hülyeség? Miközben a sátán ezzel szemben miket mond? Miket mond a sátán? Dehogy haltok meg, Érikém, bocsánat, Ádámkán. Dehogy haltok meg. Hát, hogy gondoltál te ilyet, a szakított? De se! Hogy ne, olyanok lesznek, mint az Isten. Mindent fogtok tudni. A szakított, a kettes mégse lettek olyanok. Nem igaz? Ha, nem jött össze. Nem jött össze ez a teljesség. De a sátán, tudjátok, ismertek a szerződéseket, nem? Utáljuk ezeket a kisbetűs, apróbetűs részeket, nem? Van a nagybetű. Ó, ti az a legjobb ajánlat, szuper oferta, ugye? 600 évig fizeted a részleteket. 250%-os kamattal. Hát ki olvasta azt el? Nem! Csak persze, azt mondja Jézus, hogy mindent neked adok, hogyha leborulva imádsz engem. A mindent is, meg is adja, ugye? Csak mi a kamatja, kedveseim? Mi a kamatja? Meddig fizeted? Jössz velem a pokolra törleszteni! Ezt nem mondja a sátán. Na Jézus azt mondja, a szerződésben csak nagybetű van. Ott van a haszon is, de ott van a az áldozat is, mi? Ott van a nem szeretem rész is. Persze, hogy van. Melyik az az élet, ahol nincsen az öröm mellett bánat? Van ilyen? Van ilyen? Tessék nekem mutatni egyet, mert én úgy itt hagyom ezt a kereszténységet, mint a sicc. Jó. Erről is mondhatnák még egy fél órát, de nem mondok. Jó. Úgyis még, ha esetleg visszajövök majd jövőre, jó? Esetleg.
Esetleg.
A másik ez, jutalom, hú, erről, ő az igen, mennyit írtam erről. De minek kell ennyit írni? De ezt szeretném még, ezt nagyon szeretném elmondani, komolyan. Bírjátok még? Nem baj. Még azt az volt a cél, hogy ne bírjátok, de jó. Az életnek az élvezete, ezt írd még fel magadnak, hogyha meg akarod jegyezni. Na, szeretném, ha megjegyeznétek, hogy békességre csak akkor jutunk el, ha megtaláljuk a legkielégítőbb dolgot a világon. És nagyon közhelyes megint Ágostonnak a vallomása, igaz? Mégis újra és újra idézzük. Nagy vagy Uram, és igen jeles dicséretre méltó. Egy régi fordítás, nagyon szép zamatos fordítással idézek. Nagy erejű vagy te, Uram, és bölcsességednek nincsen mértéke. Mégis akar dicsérni téged az ember. Egy kis részecskéje alkotmányodnak. Sárházát magánhurcoló bűnének eleven jelét mutogató ember. Ki örökös bizonysága annak, hogy a Isten a kevélyeknek ellene áll. Dicsérni akar téged az ilyen ember. Egy kis részecskéje egyedül hatalmas művednek, de magad buzdított fel, hogy gyönyörködjék dicsérni téged, minthogy alkatván magadhoz kapcsolál minket. Azért nyugtalan is szívünk, míg nem benned, meg nem nyugszik. Meddig nyugtalan a szíved? Amíg benne, meg nem nyugszik. Éppen ezért, hogyha rátaláltunk, akkor tudjátok, hogy mire hív bennünket az Isten? Hát arra hív, és ez az, amire nagyon sok keresztény nem jut el, hanem vannak ezek a úgynevezett köldök nézegető, ugye, az élet örökös szenvedés Jézussal, köszönöm Uram, hogy megaláztál. Ugye? Holott az Isten arra hív, hogy élvezzük a vele való közösséget. És ezen a közösségen belül azokat a lehetőségeket, amikkel ő megajándékoz. És ő benne lehet örülni. Lehet örülni a pénzednek, a tudásodnak, a feleségednek, a gyerekeidnek, a családnak, a jó ételnek. Bárminek, ami hálaadással az ő kezéből, az ő jelenlétében, ő benne elrejtve magunkhoz veszünk. És ezt egy amerikai nagyon-nagyon... számomra nagyon kedves teológus John Piper is fogalmazta meg, hogy ez a keresztény hedonizmus sokakat fúge, sokaknál kilőtt a biztosítékot, és azóta is a sötétségbe járnak, hogy micsoda, hedonizmus, élfajhászat, ugye azt jelenti hedonizmus, hogy az élvezeteknek az istenítése, nem, itt az Istennek, ez a keresztény hedonizmus az, hogy én élvezem az Istent, hogy én az Istent élvezem. Ismerős az a helyzet, hogy nem élvezem az Istent? Hogy nem bírom a burádat? Ismerős a tékozló fiú példázata? Vagyis a tékozló fiaknak a példázata, amiből mindig kifelejtjük, hogy van egy nagy fiú, igaz? Az a jó fiú. A jó fiú, aki ugyanúgy utálja az öreget, mint a kicsi, csak még rosszabb, mert otthon marad, és állandóan ezt látja az öreg, hogy így néz rá, hogy hányni tudnék tőled. Mert nekem egy vakkecskét nem adtál. Vagy egy jó nagy kövér libát. Nem ez volt? Nem, valami nem emlékszem jól. Más állat volt, de minden. Oszt annak a kis görénynek, hazajött. Oszt, levágtad neki a tehenet. Túlkot az van. Ki az? Annak levágtad. És az apja egy életen át kell nézze a nagyfiának a savanyú képét. aki hűséges, aki engedelmes, de mégis savanyú, ahogy tetszett, nagyon savanyú. Erre hívott-e minket Isten? Erre hívott-e bennünket Isten? Nem arra hívott-e bennünket, hogy a vele való közösség legyen a legcsodálatosabb, a legnagyobb örömforrás? Hogy legyünk hedonisták? Hogy élvezzük az életet? Hát komolyan mondom, az Isten nem azért hozott erre a földre bennünket, hogy itt állandóan nyivákoljunk, nyavajogjunk, savanykodjunk, buskomorkodjunk. Nem ezért hívott, kedveseim, az ide, erre a földre, nem ezért teremtett, hanem hogy élvezd az életet. Ő benne. Gyönyörködjél az Úrban, nem? És megadja a te szíved. Mert hogy egyé válsz az ő szívével, egyé válsz az ő kívánságaival. Gyönyörködjél benne, nem igaz? Azt mondja Jonathan Edwards, nagy puritán tanító, Isten akkor dicsőül meg bennünk leginkább, ha mi leginkább élvezzük őt. És ez igaz. Nincs nagyobb bizonyságtétel. Mit mondod, Iski András? A gyerekek követik a boldog szülőknek az útját. Ha én apámat azt mondom, hogy savanyú keresztény volt, egy törvénykező, állandóan csak csapkodta a Bibliát, meg nyomta a szent szöveget, de közben ő nem volt boldog. Az a gyerek nem fogod. Az sem biztos, tehát arra sincs garancia, hogy ha én boldog vagyok, hogy a gyerekem követni fogja ezt az utat. De ha nem vagyok boldog, akkor még kevesebb garancia van arra, hogy a gyerekem. Tehát vagyis nem az én bizonyságtételem miatt, nem? De mi lenne, hogyha örülnél? A keresztény hedonizmus nem azt mondja, hogy az élvezetekből és az örömből Istent gyártunk, hanem csupán arra ösztönöz, hogy Isten legyen minden örömünknek a forrása. És ugyanakkor azt állítja, hogy egyértelműen Istent fogunk úgy is csinálni abból fogunk Istent csinálni magunknak, amit élvezünk, nem? Nem? Hogy mondja Jézus, ahol a ti mindent tudtok komolyan mondani. Mi a csodák, beszéltem itt egy órán. Ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek. És hogyha a szívetek az Úrnál van, nem? Ha a szívetek az Úré, azért mondja, hogy ez a nép csak a szájával dicsér engem, az nagyon megy, nem? Ha szájjal való dicséret, és azt mondja, pöjj, kiköplek a számból. Miért? Mert nem csodál a szíved. A szíved máshol van. Van ez így a házasságban is, nem? Aj, még tudja a férfi mondani, hogy jó. De közben a szíve már nincs ott. Így van? Úgy van?
Nem.
Itt van egy igaz ember? Hát, csodálatos. Azt mondja Jézus, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészt, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved is. És a Biblia is azt tanítja, hogy ha valaki a szántóföldben valami nagy kincset talál, az elmegy, eladja mindenét, és megveszi azt. És tudjátok, hogy mi a bűn? A bűn nem az, hogy többre vágyunk, hanem a bűn az, hogy kevesebbre vágyunk. A bűn az, hogy kevesebben megelégszem, mint az Istennel. Nem ez a bűn? Hanem erre mondja azt, hogy ne csinálj magadnak bálványokat? Leteszem, hogy higgyétek, hogy be fogom fejezni. Nem azt mondja, hogy ne csinálj magadnak bálványokat, vagyis ne gyűjts magadnak kincseket, amit a moly rozsda. Nem. Ne vágy kevesebbre, mint amit kaphatnál. És mennyi ember tengeti le az életét úgy, hogy nem hiszi el, hogy Isten sokkal többet akar adni neki, mint amire ő vágyik. C.S. Lewis mondta azt, hogy nem az erős vágyakkal van baj, hanem azzal van baj, hogy a vágyaink gyengék és kicsik. És a kicsi vágyakozásra vágyunk nagy dolgokra. Ezt nevezik kicsi hitűségnek, nem? Mert akkora hitetek lenne. Vagyis, hogyha annyira vágynátok.
Egy történettel befejezhetem, vagy jobb mondva nem a befejezem van a hangsúly, hanem az, hogy mondhatok egy történetet? Még, zárásként, jó? A mester kérdezi a tanítványa. Mondd már meg, mester, hogy hogy találkoztatom az Istennel. És azt mondja, mester, elég, ha vágyakozol. Semmi másra nincs szükség. Rém egyszerű, vágyakozás. Én vágyakozok. Én nagyon vágyakozom. Én rendben van, akkor nincs semmi gond, találkozni fogsz az Istennel. És ezek után elmennek a folyóra fürödni. És kérem szépen, fürödnek a folyóban.
Volt benne víz.
Képzeld el, volt benne víz, meg a tanítvány is, meg a mester is benne volt. És ez csak a mester a háta mögé kerül a tanítvány, és megfogja, és lenyomja a víz alá. És ott tartja a víz alatt, és meg fuldok, hogy kapálozik. És akkor aztán elenged is. Utolsó ugye erejével még feltör a víz föl, és mélyen megszívja magát levegő, és azt mondja, mester, miért csináltad ezt velem? Erre azt mondja, mester, na látod, ha úgy fogsz vágyni egyszer az Istenre, mint ahogy vágytál arra a kortnyi levegőre, akkor találkozol vele. Mint amikor a fiúk foci után mennek, és rácuppanak a csapra, ugye, mert olyan szomjasak, nem? Miért nem találkozunk annyira, annyit az Istennel? Mert nincs elég vágy. Nem a nagy vágyakkal van baj, hanem az, hogy túl kicsi. Hogy nincs elég vágy. Én az Istennel akarok találkozni. És ha nem evel, akkor találkozol a, mit tudom én, a pálinkás üveggel, a jobb autóval, a jobb nővel, a nagyobb fizetéssel. Aztán vagy megvált, vagy nem. Ámen? Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, valóban Te vagy az, akinél a szív lecsendesül. Te vagy az, aki a Te békességedet adod nekünk. Te vagy az, aki egyedül vagy képes arra, hogy megnyugtass bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Hiszen hát a Te álmaidból születtünk meg, Urunk. Jó kedvedben teremtettél bennünket. És ez nem múlt el. Még akkor sem, hogyha mi bűnösök, nyomorultak és hálátlanok vagyunk. Mert egyszerűen nem találjuk a helyünket, és nem tudjuk, hogy mivé leszünk, mi, ha Te téged követünk. Köszönjük a Te drága szeretetedet, őszintességedet, hogy figyelmeztető, hogy hol van a szélkergetés, mivel nem szabad nekünk kapaszkodni, hogy nehogy úgy eltévedjünk, hogy aztán biztos, hogy találjunk. És köszönjük, hogy elmondtad azt is, hogy mi a haszna a kereszténységnek, mi a haszna a veled való életkapcsolatnak, és hogy felszabadítottál bennünket arra, hogy élvezzük veled, benned azt az életet, amit kaptunk tőled, ami immáron örök élet azoknak, akik benned hisznek. Áldott légy ezért.